Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteltünk kezdetén a 130. Zsoltár első és második versét, így kezdődik, te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Azt énekeltük Istenről, hogy és te engedelmes vagy, de ez a szó a régi magyar nyelvben azt jelentette, hogy olyan valaki, aki megenged, vagyis megbocsát, hát megbocsátó vagy, azt jelentette. És akkor most a keresztelőre készülve énekeljük a 329. dicséret második versét. 329. dicséret második versét. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk Jézus Krisztus a keresztséget. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és mikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Kedves keresztelős családok, az Úr a kegyelmébe fogadott bennünket, erről szól a keresztelő, annyira a kegyelmébe fogadott, hogy a saját családjába fogadott. A mai vasárnap a Szent Háromság vasárnapja, az egyházi hagyomány szerint. A Szent Háromság pedig olyan, mint egy tökéletes család, a mi Istenünk közösségi Isten, nem parancsokat osztogat, és annyira a kegyelmébe fogadott minket, hogy a családjába fogad, és ezeket a gyermekeket is a családjába fogadja, erről van szó a kereszteléskor. És ő ezért nagyon sokat tett, lejött közénk a földre, megszenvedett az elrontott dolgainkért annyira, hogy a kereszten áldozta föl az életét, hogy nekünk megváltásunk, bűnbocsánatunk legyen. Ahogy mondtam, az Isten kegyelmébe fogadott, és eszközt adott a kezünkbe, hogy a gyermekeinket föl tudjuk nevelni. A házasság egy ilyen eszköz, amivel jól kell éljünk. És a házasságban a főnök, a házasság olyan, mint egy munkahely, csak sokkal szorosabb és személyesebb, és a főnök az édesapa, és hát bizony az ő gondja kell, hogy legyen a keresztény nevelés. Ehhez ápolnia kell a saját személyes hitét, ehhez össze kell szednie a családját, és elhozni a gyülekezetbe időről időre, és ehhez jó példával kell előjárnia a keresztény életfolytatásban. És természetesen a többieknek is, ha a főnök így csinál, de ez csak akkor működik. Hát Isten adjon segítséget mindnyájatoknak, hogy ez így legyen. Mert a gyermek keresztény nevelése nem fog másként megtörténni, csak ha családban ezt igénylik a szülők is, és ők maguk is a hitüket ápolják, és együtt eljönnek a gyülekezetbe időről időre, minél gyakrabban, ahogy csak tehetik, és élik ezt a keresztény életet. Így legyen. Amen. Most miután keresztény szülők gyermekeit szoktuk keresztelni, arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy a gyülekezet előtt, a gyülekezettel együtt tegyetek vallást hitetekről az apostoli hitvallás elmondásával helyünkről fölkelve. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves családok, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben kívánjátok nevelni. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e?
Akarjátok.
Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tehessenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjaihoz fordulok, a kérdéssel ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérjük, ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, az élet csodálatos pici ajándékait, ezeket a gyermekeket. Köszönjük, hogy ott voltál az édesanyákkal a szülés nehéz óráiban, és köszönjük, hogy most örömmel hozhatjuk ide eléd a gyermekeinket. Mi, bűnös emberek, nem tudjuk jól nevelni őket a te szereteted és segítséged, tanácsaid nélkül. Könyörülj rajtunk, hogy megragadjuk a lehetőségeket újra és újra, keressük a te közelségedet bent a szívünkbe, keressük a gyülekezet közösségét, és keressük a lehetőséget, hogy a hitünket hogy tudjuk megmutatni a gyakorlatban. Légy velünk. Amen.
Laura, keresztelek téged, Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istenében. Bűnöd keresztelek téged, az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istenében. Viktória, keresztelek téged, az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istenében. Ezt mondja a Úr, ne félj, nem megváltottalak, nevedet szólítottalak téged ennyiukban. Dóra
együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjukra, a 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Keresztelős családokat kérem, hogy foglaljanak helyet a gyülekezettel együtt a padokban, és most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket. A mai istentiszteleten megkereszteltük Kovács Péter és Fehér Csilla, Viktória Lia és Tünde Hanna nevű gyermekeit. Krámos Viktor és Banu Angéla Lara nevű gyermekét, valamint Takács Róbert és Erős Erika Dóra nevű gyermekét. Isten áldása legyen a megkereszteltek és családjuk életén. Várjuk még a jelentkezéseket a június 15-től 17-ig Berekfürdőn tartandó gyülekezeti hétvégére, a július 30-án kezdődő ifjúsági táborba Bakonyjákóra is, az augusztus 6-án kezdődő napközis rendszerű gyermektáborunkba, ez utóbbiba az általános iskoláskorú gyermekek jelentkezését várjuk. Erre készülünk elő június 3-án a gyermektábori szokásos megbeszélésünkkel. Június 3-án az istentisztelet után kérjük, hogy mindazok maradjanak itt, akik az augusztus 6-ai gyermektáborban bármiben segíteni tudnak, tanításban, takarításban, sütemény készítésben, stb. Mindenki vegyen részt ezen a megbeszélésen. Tehát június 3-án az istentisztelet után a jövő vasárnap. Következő családi istentiszteltünk, mely egyben a hittanosok évzárója is lesz, június 10-én, mához két hétre, 16 órától lesz a gyülekezeti teremben. Várjuk a gyülekezet minden tagját szeretettel, de különösen a hittanosokat és családjukat. Hirdetem, hogy ezen a hétvégén van a Református Zenei Fesztivál, és a ma este a Kálvin téren 6 órakor a Központi Református Kórusnak a hangversenye zenés áhítat keretében lesz, tehát a Kálvin téren este 6 órakor. Most folytassuk az istentiszteletet. Szent Háromság vasárnapja lévén a Szent Háromságot dicsőítő éneket éneklünk, a református kalausz szerint a 241. dicséretet, Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben így kezdődik. Meg Máté evangélium a soron következő szakaszát, a 19. fejezet első 12 versét olvasom. Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket. Ekkor farizeusok mentek hozzá, hogy kísértsék őt, és megkérdezték tőle, szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Ő pedig így válaszolt, nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket, és ezt mondta Isten, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Erre azt mondták neki, akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon neki vállólevelet? Jézus így válaszolt nekik, Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve is, mást vesz feleségül, az házasságtörő. Erre így szóltak hozzá tanítványai. Ha ilyen a férj helyzete a feleséggel, akkor nem érdemes megházasodni. Ő azonban így válaszolt nekik, Nem mindenki fogadja be ezt a beszédet, csak azok, akiknek megadatott, mert vannak házasságra alkalmatlanok, akik anyjuk méhétől így születtek, és vannak házasságra alkalmatlanok, akiket az emberek tettek házasságra alkalmatlanná, és vannak házasságra alkalmatlanok, akik önmagukat tették házasságra alkalmatlanná a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el, mondja Jézus Krisztus. A kegyelem legyen velünk, hogy a hallott igét megértsük, szívünkbe fogadjuk, és aszerint tudjuk rendezni életünket. Ezt kérve, fönnállva imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy ide jöhettünk ebbe a templomba, és hogy egy csendes órát szentelhetünk annak, hogy rád figyeljünk. Te rendezted el ezt az egész világot. Te tartod kezedbe. És ez még mindig fennáll, a mi emberi butaságunk és szerencsétlenségeink ellenére is. Bocsáss meg, hogy mégis olyan kevésszer fordulunk hozzád és figyelünk rád szívből. Nagyon nagy szükségünk van, hogy te igazíts el ennek az életnek az útvesztőjében. Te add, hogy ne csak sürögjünk, forogjunk és szaladgáljunk itt, hanem értelmesen töltsük el ezt a pár évtizedet, amit nekünk ajándékba adsz. Olyan csodálatos feladatokra méltattál minket, hogy gyermekeknek és felnőtteknek segíthetünk élni, kibontakozást találni. Könyörülj rajtunk. Beszélj a szívünkre. Értesd meg a Biblia üzenetét mindegyikünkkel, szent lelked által, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A megkezdett 130. Zsoltár maradék két versét énekelve, a harmadik vers így kezdődik: én nékem reménységem vagyon csak Istenben. Alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, az előbb felolvasott szakaszban található, Máté evangéliuma 19. fejezetéből a 6. vers második felét olvasom. Ezt mondja Jézus Krisztus az Ószövetség alapján: amit tehát Isten egybe kötött, azt ember el ne válassza. Foglaljuk el helyünket. A keresztelőnél már mondtam a mai igehirdetésnek a lényegét, amelyik arról szól, hogy az Isten terve ezzel az egész világgal az, hogy szoros munkatársi közösségbe kerüljünk. Tulajdonképpen ez az egész élet, ez a néhány évtized, amit mi élünk itt, ez az Isten szempontjából az ő csapata, gárdája összerázása, a csapatépítés, és majd az Isten országában lesz az igazi csapatmunka szeretetben. Tehát ezt már többször mondtam, hogy az Isten országát nem úgy kell elképzelni, hogy a felhőkön lóbáljuk a lábunkat és énekelünk, hanem ott már az Isten népeként egy szívvel alkotunk és dolgozunk, és ott már az Isten mindent megenged, hogy kipróbáljunk, mert tudja, hogy addig kitisztította belőlünk, és fölépítette a rosszat, és fölépítette az ő országát, és ott már nem lesz olyannak helye, aki rosszat akar, és rosszat tesz. Tehát most egy nagy csapatépítés zajlik, amiben a legjobb eszköz, amit az Isten eltervezett, ez a férj és a feleség kapcsolata, a házasság. Hát ez a legszorosabb munkatársi gárda, a férj és a feleség, ahol annyira szoros személyes kapcsolatban kell lenni, mert olyan nagy feladatokat kell elvégezni, mint a jövő nemzedéknek a fölnevelése, útrabocsátása. Mérhetetlen nagy feladat ez. Mert hogy ezt a világot hogyan építik tovább? Ki lesz a jövő nemzedék, és mit fog kezdeni az életével? Ez a szülőkön múlik. A pszichológusok azt mondják, hogy az első 3 évben tulajdonképpen minden eldől, a legfontosabb dolgok, és az első 3 évben a szülők vannak ott a gyerekkel alapvetően. Őtőlük tapasztal dolgokat, amitől vagy rend lesz benne, vagy zűrzavar. Úgy írja itt az ige, hogy amit Isten egybeszerkesztett, mondja a Károlyi fordítás, a régi fordításunk, egybeszerkesztett, vagy itt úgy mondja, hogy egybekötött. De az eredeti szöveg, itt néha jó, ha valaki ezt tanulta, mint mi a teológián lelkészek, itt azt a szót használja, amit egyszerűen a munkatársra használ Pál apostol a görögben. Ez a szó annyit jelent, hogy olyan valaki, akit páros igába tettek. Tehát együtt kell húznia a terhet, mint az akkoriban az ökör, a fogatot, az ekét, vagy a megrakodott szekeret. És ehhez volt egy szerszám, ugye a páros iga, amelyik arra volt jó, hogy ne sebezze ki a kötél az állatot, hanem kényelmes legyen neki, és teljes erőt kifejtve nagy feladatot el tudjon végezni. És ez a páros iga, amit Pál apostol a munkatársak megjelölésére is használ, mert a görög nyelvben ez arra is jó volt, ez a dolog van itt annak a hátterében, hogy azt mondja, hogy Isten egybe szerkesztett, páros igába rakott. Hát a házasságnak ilyen méltósága van a Biblia szerint, hogy az Isten a tervét, hogy munkatársakká tesz minket, a legszorosabban ezen keresztül valósítja meg. És ennek kedvéért kitalált nekünk egy páros igát, egy olyan szerszámot, amivel együvé tesz minket, hogy könnyen elhúzzuk a legnagyobb terheket is, és föl tudjuk jól nevelni a következő nemzedéket. Ez az Isten mester terve, hogy munkatársaivá tesz minket. És az Isten országában azért lesz csodálatos jó helyzetünk, mert ott már részt vehetünk a világ irányításában is, ahogy mondtam, bármit megtehetünk, kipróbálhatunk, mert itt és most az Isten a munkatársaivá emel minket, ha sikerül megtisztogatni az életünket. Ha nem, akkor kívül maradunk a dolgon. Mert oda már nem juthat be senki, aki nem tisztult meg. Isten mester terve, amire mindent alapoz, ez az, hogy munkatársakat nevel magának, és a legszorosabb munkatársi közösség a házasság. De nincs kizárva ebből senki. Tehát aki nem él házasságban, az sem. Előttem nagy példa az az amerikai gyermek, a 20. század elején élt, aki Helen Kellernek hívták, vakon és süketen született. Mi lett volna a sorsa, pláne a 20. század elején? Egy otthonba tengeti az életét, és nem tanul meg, még gondolkozni sem, hiszen a beszéd az a gondolkodás fejlődésében is alapvető. Ehelyett mi történt? Elkezdtek vele foglalkozni. Megtanították szájról olvasva a tapintással beszélni. Kifejezni a gondolatait. És a végén, a tanulási folyamat végén ez a hölgy doktorált. És hozzá tudott járulni az élethez, a társadalomhoz, nem ott csücsült önmagába, gondolkozásra se képesen, segítségre szorulóan, hanem tudta formálni a környezetét amellett, hogy ellátta magát. És itt nem csak a szülőkre volt szükség. Szükség volt szakemberekre, sok mindenkire, akik segítették őt. És így van szükség nem csak a szülőkre, de nagyon sok emberre, tanárokra és környezetre, szomszédokra, rokonokra, ahhoz, hogy egy gyermekből ember legyen. Mennyi olyan ember van a mi környezetünkben is, akinek a sorsa úgy tűnik, hogy előre meg van írva, hogy sajnos olyan környezetben nő, olyan körülmények között, hogy nem sok jót várhatunk tőle. De ha a környezetében helyén vannak emberek, és kitartóan dolgoznak, akkor az egész megváltozhat. Hány és hány ilyen gyermek van ma is? Nagyon nagy feladat és nagyon nagy felelősség. Mondom, a házasság és a szülők tehetnek a legtöbbet, de ezt lehet kiegészíteni, sőt pótolni is, és kell is. Van néhány meghökkentő kijelentés itt ebben az igében, talán fölfigyeltek a testvérek is erre. Például a vége, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy vannak olyanok, akik házasságra alkalmatlanok, mert így születtek. Vannak, akiket az emberek tettek azzá, és vannak, akik önmagukat tették házasságra alkalmatlanokká a mennyek országáért. Mit jelent ez? Azt jelenti, az eredeti kifejezés talán ismerős, a görög kifejezés az van ott, hogy eunuk. És a károlyi fordítás egy kicsit visszaadja ezt, és azt mondja, hogy vannak nemzésre alkalmatlanok, akik úgy születtek. Ez nyilván egy példabeszéd arról, hogy lehet házasság nélkül is élni. Ez nem feltétlenül a külső nemi szerveken múlik, hogy úgy mondjam, hanem ez belülről kell földolgozni. Tehát ez egy példabeszéd, hogy van olyan, aki házasság nélkül él, mert alkalmatlanul született erre a dologra. Ahogy az előbb mondtam, hiányosságokkal, fogyatékosságokkal született, és jobb, ha senki nem látta úgy, hogy na majd ő lesz a párom, aki gondoskodik rólam, és akivel együtt tudunk dolgozni, mert alkalmatlan rá. Vannak, akik szerezték ezt a sérülést. Igen. Itt jön, amit az előbb mondtam, hogy lehet ebben a társadalomban sajnos úgy fölnőni, hogy sérüléseket szerzünk, ezért már gyerekkorban az élet peremére kerülünk, és senki nincs, aki fölkaroljon és segítsen minket. És akkor szintén házasságra alkalmatlanok leszünk, mert szintén senki nincs, aki azt mondja, hogy na ehhez az emberhez kívánom kötni az életemet. És vannak a harmadik, itt nyilván a lényeg, ezért mondja el Jézus Krisztus ezt, akik önmagukat tették házasságra alkalmatlanná a mennyek országáért. És ez itt egyszerűen annyit jelent, hogy olyan nagy feladatot, megbízatást kaptak az Istentől, amiben tudják, hogy ennek nem tudnak megfelelni csak úgy, hogy egyedülállók maradnak. Ez egy nagyon ritka kivétel, Pál apostol volt ilyen a Bibliában, aki tudta ezt magáról, ő járta az akkor ismert világot, elmondja, hogy mi mindenen ment keresztül utazásai közben, többször megkövezték, tehát halálos ítéletet hajtottak végre rajta, többször hajótörés szenvedett. Ő neki nyilvánvalóan ezzel, hogy ma itt volt, holnap amott a Római Birodalom különböző részeiben és városaiban, ő neki csak kolonc és teher lett volna, ha van egy családja. Viszont így el tudta végezni azt a nagy feladatot, amit Isten bízott rá, hogy gyülekezeteket alapítson szerte a Római Birodalomban, és elterjessze az evangéliumot. És ezzel tulajdonképpen az ige azt is mondja, hogy az a normális és a rendes, hogy házasságban éljünk. Vannak kivételek, akikre Isten más bízott, persze nem csak ilyen világméretű feladatokra gondolhatunk, hanem másfajta kivételek is vannak, és alázatosan azt is meg lehet mondani, hogy én sajnos olyan vagyok, akiben senki nem találhatta meg az életre szóló társát, de elfogadom Istentől, és Isten számára értékes vagyok, és ő használni akar, akkor is engem. De itt nagyon fontos, hogy ez az ige arról szól, azt mutatja, hogy a nemiség, mint olyan, csak a házasság keretein belül létezik, működik. Itt a mai világ nagyon-nagyon messzire el van tévejedve. Olyan ez, mint hogy mellé állítani, amikor dolgozom és abból élek, azt a lehetőséget, hogyha lehet ám lopni és úgy megélni. dolgozom és abból élek, ez annak felel meg az én példázatomban, hogy házasságban élek a házastársammal. És ott élem meg az Istentől nekünk ajándékozott nemiséget. Emellé nem lehet odaállítani a többit. Az olyan, mintha azt állítanánk oda a becsületes munka mellé, hogy lehet ám lopni is. A Biblia azt mondja, hogy nem, hát az, annak mi köze ehhez? Az egy büntetendő cselekmény. Az egy nem létező és nem működő életforma. Igen. A nemiség azon kívül, hogy a házastársunkkal örömet és csodálatos harmóniát és ragaszkodást munkál, azon kívül nagy-nagy gond. Megkötözés. Olyan, amit hajszolok, és nem jön ki belőle semmi értelmes, és csak eltorzul az életem. És azért is ilyen, tehát a lopásnál mondjuk magamnak nem okozok semmit, csak közvetve, hogy elkallódik az életem. De ezzel, amiről itt van szó, azzal nem csak a másik életét sebzem, hanem a sajátomat is. Mert emberek vagyunk, és kapcsolatot építünk, és ez akármilyen személytelenül is gyakorlom, de ez megsebez ezen a téren. És megszegényít. Tehát ezt nagyon jól meg kell jegyezni, különösen a férfiaknak, hogy a nemiség, az Isten ajándéka, de csak a házastársammal létezik és működik. Ezen kívül csak megszegényít, olyan, mintha lopnék. És végül egy nagyon fontos mondani való. A kérdés, amiből kiindultunk, úgy olvassuk a Bibliában, hogy a farizeusok feltették, hogy kísértsék Jézust. Ez egy műkérdés volt, szabad-e az embernek elbocsátani a feleségét bármi okból, és amikor Jézus Krisztus visszautal arra, hogy hát mit tervezett Isten, hogy teremtette, azt mondta, hogy Ádám és Éva ragaszkodik egymáshoz és kész. Egy férfi és egy nő egy életen keresztül. Ez az Isten terve. Ebben van valami szó arról, hogy ezt föl lehet bontani és el lehet válni. Nincs semmi. És amikor Jézus ezt válaszolja, akkor visszakérdeznek, hogy de akkor Mózes mit mond az Ószövetségben? Miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja feleségét, adjon neki váló levelet? És Jézus így válaszol, hogy Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg nektek. Miért rendelte el a vállólevelet? És így válaszol vissza Jézus, hogy szívetek keménysége miatt engedte meg nektek. És valóban, ha elolvassuk ott az igét, ott olyan van, hogy ha ez történik, akkor nem lehet másképp elválni, csak úgy, hogy ad egy vállólevelet. Ez nem egy parancs volt, még csak nem is egy engedély, hanem azt mondta, hogy ha már így történt, és így jártatok, és annyira messze eltévejettetek az Istentől, és annyira nem kerestétek őt, és annyira nem tudtatok együttműködni, hogy már nincs más megoldás, akkor is ezt rendezni kell. Abban a korban, az ókorban nagyon kiszolgáltatott volt a nő, és Mózes azért rendelte el, hogy igenis kell róla írni egy papírt, amiben a férfi vállalja a felelősséget, hogy én küldtem el. Ez csak erről szól. És ez így van, hogy ma is el lehet válni, ez tehát kitiltja meg ez megtörténik. De ez egy katasztrófa, ami abból következik, hogy nem figyeltünk Istenre, nem dolgoztunk jól együtt, nem tudtunk igazán munkatársakká válni, ahogy az Isten terve szól, és bűnbánattal és alázattal nem tudunk mit csinálni, mint elválunk, de ez egy lehetőség arra, hogy mostantól még szorosabban forduljunk az Isten felé, mert ő megmutatta, hogy mire vagyunk képesek nélküle, vagy tőle eltévejedve, vagy nem figyelve az ő közvetlen útmutatásaira. Az életre szóló hűség az Isten tervének az alapfeltétele. Csak ebben a közegben tud a másik elengedni a féltékenységből, félelmeiből kiengedni, és a munkára koncentrálni, a feladatra. És az életre szóló hűség nagyon fontos a gyermekek szempontjából is. Hogy egy olyan közegben nőjenek föl, ahol szeretik egymást, elkötelezték egymást a szülei egymás iránt, és magukat, és ez egy olyan védett közeget ad a felnövekvő nemzedéknek, amiben kiegyensúlyozottan tudnak fölnőni. És így kell foglalkozni mindenkivel. Ez a munkatársi dolog az Istennel és egymással, ez a munkatársi dolog, ez teljes elköteleződést kíván, életre szóló hűséget. Mi is foglalkozunk egy-egy életet segítve, akár a hajléktalanságból kijönni. És ez hosszú távú dolog. És sokszor évekig kell segíteni odáig is, hogy csak munkába tudjon állni, és alkalmas legyen arra. De ez egy nagyon fontos dolog, és ez csak hűséggel lehet végezni. Másképp nem. Ha megijedünk az első kudarctól és az első nehézségtől, akkor nem voltunk hűséges munkatársak az Istennek. De természetesen ezt nem szabad csak úgy a magunk szakállára végezni, ezt tudni kell, hogy Isten kit bíz ránk. Ki van a környezetünkben, aki ránk van bízva, és akinek igenis segíteni kell. Bármennyire elkavarodott, eltévejedett, kell valaki, aki mellé álljon. Az Isten választhat-e engem a munkatársának, hogy emellett az élet mellett ott legyek? Adja Isten, hogy mindnyájan megértsük, hogy miért is vagyunk ebben a világban, és hova készülünk. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre, a Barna énekeskönyvet vegyük a kezünkbe, és keressük meg a végén, vége felé a 793. éneket, két hete már ezt énekeltük. Ez egy házasságról szóló ének, de a kifejezetten házasságról szóló második, harmadik verset most is kihagyjuk. Az első, negyedik és ötödik verseit énekeljük el. Neked zendül Istenünk a hála.
Neked zendül Istenünk a hála, hozzád számol szívünknek imádságot, mert te vagy nékünk igaz reménységünk, ő menedékünk.
Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk ismét helyünkről fölkelve. Köszönjük Istenünk, hogy úgy láthatjuk ezt a világot, hogy ez nem egy zűrzavar, hanem egy terv. Köszönjük, hogy hihetünk benned. És köszönjük, hogy te vagy az élő, igaz Isten, nem csak egy a sokféle emberi elképzelés közül. Köszönjük, hogy te közösségi lény vagy, aki közösen tevékenykedni, dolgozni, tanítasz meg, és azt akarod, hogy a te munkatársaid legyünk. Köszönjük az általad elkészített országot, amelybe majd mi is bemehetünk a végén, hogyha megtisztultunk a te megváltó kegyelmedben. Köszönjük Jézus Krisztust, a megváltót, és köszönjük szent lelkedet, akivel ott vagy, és tanácsolsz, vezetsz minket. Kérünk téged, segíts komoly feladatainkban, főként abban, hogy a jövő nemzedékét fölneveljük. Kérjük, áld meg különösen a szülőket, akiknek nehéz éveik vannak, amikor ezzel a feladattal vannak megáldva, megterhelve. Kérünk, adj nekik kitartást, megújuló reménységet, vezesd őket a gyülekezetbe újra meg újra, hogy erőt nyerjenek. Segítsd, hogy keressék a veled való kapcsolatot, hogy jó gyermekeket tudjanak fölnevelni. Így áld meg a pedagógusokat is, kérünk, nekik is egyre nehezedő feladatuk van, és így áld meg mindannyiunkat a magunk helyén, ahol ránk is bízol olyan embereket, akiket segíteni kell az igazi érésben és felnőtté válásban megtalálni a helyüket. Köszönjük, hogy te vagy, aki szeretsz minket. Köszönjük, hogy a te szeretetedre alapozva tehetjük ezt. Köszönjük, hogy a te szeretetedre hívhatjuk föl a figyelmüket azoknak is, akik még nem érettek a hitben. Kérünk, segíts erre a hétköznapokban mindnyájunkat. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki meghallgatta könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Vonjuk imádságunk körébe népünket is a szózat éneklésével.
Rendületlenül lé. sors keze,
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük még el a 781. éneket a Barna könyvből. Ez az elején énekelt énekeskönyvi dallamra van. Minden versével énekeljük el, mind az öt versével. Jöjj, szabadíts meg, ó kegyes Isten, a nyomorúságból.